Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyel számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 000 tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés-Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 000 cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 000 társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bank elnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkő olajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson importkőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovy Váriban elhagyta a Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomot, autójában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy közel ennek kábítószer kereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a cseh nagykövetet. Dmitrij Peszkov hozzátette, Moszkva is megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke, Templomok, egyháziak Eszterházy püspök korában címmel. Eszterházy püspök tevékenységének legfontosabb eredményeiről beszél.
Az ember számára nagyon fontos a múlt ismerete is, hiszen ebből értjük meg, hogy hol vagyunk most, és ugyanakkor pedig a múltból, hogyha jól értelmezzük, mindig tudunk erőt meríteni a jövőhöz. Sokan most úgy vannak, hogy jaj, milyen nehéz helyzetben van az egyház, kevesen vagyunk, fogyunk, papok is kevesebben vannak, és néha úgy tűnik, hogy ilyen kétségbeesés lesz úrrá rajtunk. Azonban, hogyha ránézünk a történelemre, látjuk azt, hogy bizony voltak ettől nehezebb helyzetek is, akár az Egri Egyház megye életében is. Eszterházy Károly püspökre, aki 1761-től 99-ig töltötte be a főpásztori tisztet, ő volt az egyházmegye utolsó püspöke, utána már érsekek következnek. Az ő idejét úgy tekintjük, mintha valami aranykor lenne. Ugyanakkor azonban, ha kicsit mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok gonddal kellett neki megküzdenie, és pontosan megmutatta azt is, hogy ha az ember oda teszi magát, komolyan veszi azt a feladatot, amivel megbízza őt az egyház, őt megbízta Szentatya püspökséggel, ő megbízta plébánosokat a plébánosi tevékenységgel, azok választottak maguknak munkatársakat, sekrestéseket, harangozókat, kántorokat, képviselőtestületet, és hogyha mindenki jól végzi a munkát, akkor az Isten áldása azt kísérni fogja, és ez előbb-utóbb meg fog mutatkozni. Tekintsünk egy pillantást az egyházmegyére. 18. században Magyarország egész észak-keleti régiója az egri püspöknek a fennhatóságához tartozott. Ami fontos, hogy egy ekkora terület, amely gyakorlatilag Szent István kora óta nem változott, jó, itt délen a pankotai főesperesség a középkorban még ide tartozott, a török után azonban már nem, de ez most nem fontos számunkra. Látjuk, hogy ez az óriási terület a középkorban virágzó kereszténységgel, katolikus egyházzal rendelkezett. 1332-37-es pápai tizedjegyzék 878 plébániát sorol föl, ahonnan begyűjtötték a pápai tizedet. A 16. század elejére ez még tovább nőtt, körülbelül 1200-1300 plébánia volt az egyházmegyénk területén. És utána következett a két súlyos válság, ami megrendítette a mi egyházmegyénket is. Egyrészt a töröknek az előnyomulása, amely az egyházmegyének a déli részét foglalta el. Ugye tudjuk, hogy 1596-ban maga Eger is a törökök áldozatává lesz, illetve a reformációnak az előretörése, és ez hozzátartozik az, hogy Szatmár, az az egész terület az annak idején, amikor Magyarország három részre szakadt, az az erdélyi fejedelemséghez tartozott, amely egyértelműen a protestantizmust támogatta. Tehát délen a török pusztítása, keleten a reformáció előretörése, és igazából a királyi Magyarország, amelyhez az egyházmegyének az egyharmada tartozott, az volt az, amin a püspökök úgy, ahogy tudtak még működni, az egri püspök is Kassára és Jászóra volt kénytelen távozni. Telekesi püspök visszatérése után 1699-ben készít egy gyors fölmérést, ahol 110 plébániát tud az egyház megyében találni. És gondoljunk bele, 200 évvel korábban 1200-1300 plébánia volt, most 110. 119 pap dolgozott ezen a területen, és 16 szerzetes. 313 templomról tudunk, ami mutatja, hogy azért a templomok száma nagyobb volt, mint a plébániák száma, hiszen voltak filiális egyházközségek, és azon kívül természetesen az is látszik, hogy a papok száma is nagyon alacsony. Barkóczi püspök idejében már 241 plébániáról tudunk, plébánosról tudunk, és 13 káplánról, ekkor már érződik az egri szemináriumnak az üdvös hatása, hogy növekszik a papságnak a létszáma. 1761-ben, amikor Eszterházy elfoglalja az egri püspöki széket, akkor 258 plébánia, plébános és 28 káplán működött ezen az óriási területen. 1773-ban készült egy érdekes fölmérés, amiben összeszámolták, hogy 2404 település van az egyházmegye területén, és ebben a papoknak a számát is fölmérték. Ekkor 350 római katolikus pap volt, görög katolikusból 673, nem véletlen, hogy ennyi, hiszen az egész kárpátaljai rész, Kelet-Szlovákia, ezen a területen nagyon sok görög katolikus volt. Evangélikusból 17-et számoltak, reformátusból pedig 565-öt, ami ez is jó kétharmaddal megharadja a római katolikus papoknak a számát. Igazából a legtisztábban katolikus vidék Heves és Külső Szolnok vármegye volt, ami szinte teljesen katolikus maradt, viszont már a szomszéd Borsod megye vagy Szabolcs megye, ezekben a megyékben a római katolikusoknak a száma az már kevesebb volt, mint a reformátusoké vagy a görög katolikusoké. De azért elindul szépen lassan egy növekedés, hogy az ő püspöksége alatt a főjegyzések, amelyik években maradtak ránk főjegyzések, hogyan is alakul a plébániáknak és a papoknak a száma. 1761-ben 258 plébánia volt, a püspökségének a végén ez már a másfélszeresére növekedett, hiszen már 357, illetve a papok száma is szépen lassan gyarapodni kezdett. A plébániáknak a száma is növekszik, 99 új plébánia alakult az ő püspöksége alatt. Most a plébániáknak az alapítása azonban nem csak a püspökökön múlott, hanem nagyon sokszor a kegyurakon is, amelyek között voltak egyházi kegyuraságok és voltak világi kegyuraságok, ugyanis a plébániának meg kellett teremteni az anyagi alapját, és ehhez volt szükség egy bizonyos fundusra. Tehát a plébániák száma szépen lassan növekszik, és látjuk azt, hogy vannak azért kiugró időszakok, tehát a 60-as évek vége, 70-es évek eleje az egy nagyobb plébánia szám alapítást mutat, illetve hát az 1780-as évek vége. Itt meg kell említenünk egyébként az uralkodóinkat is, Mária Teréziát és második Józsefet. Második Józsefről sok rosszat is lehet mondani, de volt egy csomó, mert nagyon beleszólt az egyháznak az ügyeibe, de volt egy csomó jó intézkedése. Például az rossz volt, hogy feloszlatta a nem tanítással, plébániai lelkipásztorkodással vagy egészségügyel foglalkozó szerzetes rendeket, viszont ezeket a vagyonokat, amiket így megszerzett, azokat nem saját javára fordította, nem is az állam kasszába tette be, hanem létrehozott egy külön egyházi alapot, és ebből az egyházi alapból támogatta új plébániák alapítását, új templomoknak a megépítését, illetve a szegény sorú vidéki papságnak és az elaggott, tehát az idős nyugdíjas papoknak a támogatását. Plébániák mellett egy csomó új templom is épült. A hagyomány szerint 100 templomot építetett Eszterházi püspök, ami csak részben igaz. Mondhatjuk azt, hogy kb. 100-hoz volt köze. Voltak olyanok, amelyeket ő maga építetett az egyházmegyének a költségén, vagy éppen a saját jövedelméből, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ő püspökként saját jövedelemmel is rendelkezett, plusz még, mint gróf, saját családi vagyonnal is, és Eszterházi püspök ezeket a jövedelmeket, még a saját privát jövedelmét is valóban az egyház javára fordította. Csak felsorolnám, hogy melyek azok a templomok, amelyeket konkrétan ő építetett, amiről dokumentációnk van, tehát Besenyszög, Bükzsérc, Demjén, Egerbakta, Felsőtárkány, Kápolna, Kerecsend, Keresztes püspöki, Kisköre, Kömlő, Maklár, Sarud, Borsod-Szirák, Tiszanána, Tiszaőrs, és nagy mértékben támogatta korábbi templomoknak a felújítását, például Füzesabonyban, Harsányban, Gyöngyös-Solymoson, vagy éppen Tiszakürtön. példája azonban ragadós volt, és ahogy mondtam, a kegyurak is építettek templomokat, ezek közül ki kell emelni az egri székes káptalant, hiszen a káptalan maga is komoly kegyúrnak számított. Templomokat építettek, plébániákat, és támogatták azokat az egyházközségeket, ahol a plébánia fenntartása anyagilag nehézségekbe ütközött. Emellett természetesen, hát egyébként egyházi kegyúrnak számított még az egri szeminárium is, ugye Bélapád falvának is ostorosnak volt a kegyurasága. Azon kívül voltak, ahol a falu közösségek fogtak össze, hogy plébániát és templomot építsenek maguknak, illetve hát a világi kegyurak is mindig figyeltek arra, hogy az ő falvaikban a hívek számára meglegyen a lelki épülésekhez szükséges infrastruktúra, tehát plébánia és templom, azon kívül fenntartsák a temetőket és így tovább. Csak néhányat említek meg, például az almási család Törökszent Miklóson, vagy éppen a Butler família Erdőtelken, és itt megemlíthetjük Grassalkovics első Antalt, aki hát az akkori Magyarországnak talán a leggazdagabb földesura volt, és hát őt leginkább a Gödöllői kastély, a Hatvani kastély, vagy éppen a Pozsonyi kastély révén ismerjük, de voltak neki az egri egyházmegyében is érdekeltségei, úgyhogy például Apcon, Feldebrőn, Kálban, Kompolton, Tófaluban támogatta az egyházközségeket. A plébánosoknak meg kellett élni. Miből származott a plébánosok jövedelme? És itt most érdekes módon a plébánia jövedelem és a plébánosi jövedelem az nem választható szét konkrétan, mert hogy tulajdonképpen a javadalom és a jövedelem az egyházközségé volt. A plébános az tulajdonképpen, mondhatjuk így, hogy a haszonélvezője volt mindezeknek, de nem volt teljesen szétválasztva ez a két kassa. Hát elsősorban a földből volt jövedelem, a plébánia mellett általában volt egy holdnyi terület, ahol a gazdasági épületek álltak, illetve a falu határában 30-40 holdnyi földterület, szántó, rét, erdő formájában, de mondom, ez az egyházközségi volt, nem a plébánosé. Ebből tartották fönn az egyházközséget, tehát a templomi szükségletek, gyertyák, stb., amire szükség van, ebből tudták finanszírozni, és ugyanakkor a plébánosnak a megélhetősége is. Ezeket a földeket általában a közösség műveli. Azon kívül ott volt a stóladíj. Abban az időben más volt a stóladíj szabás, mint most. Még a keresztelésért is kértek stólát, 2 krajcárt. Az anya megáldása, az 12 krajcárba került. A házassági hirdetések, ugye, amit 3-szor kellett megejteni, azok 3 krajcárba kerültek minden egyes alkalommal. És hát a házasság kötés, ugye, az még drágább volt. Egy zsellér esetében ez 1 rajnai forint. Ha jobbágy volt, tehát telkes telekkel rendelkezett, akkor az már 2 rajnai forint. Ha polgár volt, tehát még magasabb társadalmi kaszba tartozott, akkor maximum 2-szeresét kérhették el, ha pedig nemes személyt kellett esketni a papnak, meg így az összes többi stólával kapcsolatban, ha nemes személyt kellett valamilyen szentségben részesíteni, akkor akár a többszörösét is elkérhette. Tehát volt egy ilyen megkülönböztetés a vagyoni osztályok szerint. A temetés az 24 krajcár volt, ha zsellért temettek, hogyha jobbágyot, akkor 30 krajcár. Egy temetési beszéd az 1 rajnai forintba került. Azon kívül volt még a párbér, amelyet nem minden esetben pénzben fizettek, hanem ugye főleg az özvegyek azok inkább terményben, vagy szőttesbe, tehát egy végvásznat adott, és így tovább. Volt a püspöknek járó tized, amiből az 1/8 rész, tehát az oktáva, a tizednek a 1/8 része, az is ott maradt az egyházközség számára. Azon kívül különféle adományok voltak még, amelyekből hozzájuthatott a plébánia valamelyes jövedelemhez. Arról beszámolnak, hogy a templomi persely az szinte a nullával egyenlő, nem jellemző ebben a korban. Ahogy mondtam, minden, ami a plébániához tartozott, ezek az ingó és ingatlan dolgok, ezek általában fundusok voltak a bútoroktól kezdve a könyvekig, és a plébános használta azokat. Tehát tulajdonképpen magán dolgai alig voltak, hogyha áthelyezték egy másik plébániára, akkor igénybe vett az ottani plébániának a felszerelését és vagyonát, abból élt. Ezen kívül volt még a Cassa Parochorum, amelyet a püspökök alapítottak. Eszterházi püspök például minden évben 6000 rajnai forintot tett be ebbe, és ebből tudták támogatni a szegény plébániákat. Néhány szót szóljunk a kántorokról is. A kántorokról viszonylag kevés följegyzés van, de azt leírják, hogy régi könyvekből próbálják vezetni az éneket, és a kántor és az orgonista az nem mindig volt ugyanaz a személy. Voltak olyan helyek, ahol orgona sem volt, hiszen az orgonák száma ebben az időszakban csak Heves, Külső Szolnok vármegye, Borsod és Szabolcs vármegyében összesen 126-ról van följegyzésünk. Tehát voltak templomok, ahol ez sem volt, viszont érdekes az, hogy voltak olyan helyek, ahol például trombitások is voltak, akik segítették a liturgiát. Eszterházi püspök próbál rendet tenni az énekek között, 1771-ben megbízza Szent Mihályi Mihályt, a későbbi patai főesperest, hogy gyűjtse össze ezeket az énekes könyveket és az énekeket, és egy egységes énektárat kellene létrehozni, amely azonban csak 1797-98-ban jelent meg egyházi énekes könyv címmel két kötetben, de kották nélkül, mert a líciumi nyomda nem tudott kottás könyveket nyomtatni. Miből származott a kántorok jövedelme? Általában a közösségnek volt olyan földbirtoka, amit a kántor használt, azon kívül pedig hát az egyházi szolgálatoknál külön ilyen stólaszerű jövedelmet kapott, tehát például a libera éneklésért, vagy éppen a halott búcsúztatóért. A sekrestyések és a harangozókról is kevés följegyzésünk van. A legtöbb templom rendelkezett egyébként. Nagyon sokszor úgy, hogy egy személy látta el ezt a két funkciót. A sekrestyéseknek a dolga volt, hát amit most is általában végeznek, a takarítás, a templomi ruháknak a rendbentartása, ami abban az időben sokkal kevesebb volt. Volt olyan egyházközség, ahol egyetlen egy darab miseruha volt, minden szertartást abba végeztek, sőt olyanról is tudunk, hogy olyan miseruhát használtak, aminek nem bélése volt, hanem belül egy másik színű miseruha, tehát ilyen kétszínű, és akkor amire éppen szükség volt, azt használtak. Természetesen a módosabb egyházközségekben és a városokban ott megvolt a teljes készlet, tehát minden színű miseruha volt. Azon kívül a sekrestyések feladata volt elkísérni a plébánost vagy a papot, amikor a szent útravalót vitte a betegekhez, a haldoklókhoz. Hát a harangozó dolga nyilván a napi háromszori harangszó, azon kívül a misékre való harangozás, továbbá az úrfelmutatási harangszó, és azon kívül, hogyha halott volt, akkor annak megfelelő módon harangozni, és ebből származott a legfőbb jövedelme is. A javadalmazásuk egyébként változó, tehát a sekrestyéseknek és a harangozóknak. Voltak egyházközségek, ahol kisebb földterületek voltak számukra is fönntartva, azon kívül természetbeli juttatásokban részesültek a hívektől, tehát például kaptak tűzifát, vagy az alföldön nádat, vagy egyéb dolgokat. Azon kívül ilyen stóla jellegű pénzösszeghez tudtak még hozzájutni, illetve az, hogy adómentesek voltak. Nagyon sok helyen az állami adók alól is fölmentést kaptak, illetve nekik nem kellett befizetni sem a tizedet, sem a kilencedet a földes uraknak. Amit mindenképpen érdemes észrevenni, hogy ez egy szegény időszak volt, és az egyház túlélte. És az is látszott, hogy az egyház önmagában azért nehezen tudja ezt megfinanszírozni, a fennmaradását. Szükség van a kegyurakra, szükség van az uralkodókra, tehát ne gondolja senki azt, hogy az egyház akkor olyan gazdag volt, hogy teljesen el tudott látni mindent. Szükség van külső segítségre, bár hozzá kell tenni, hogy akkor ezek a kegyuraságok, vagy ezek a hatalmasságok, ezek mind ugye maguk is katolikus hívőként fontosnak érezték az egyházközségnek a működését, a papnak a meglétét, és éppen ezért nagyobb anyagi áldozatokat is hoztak az egyházért. És éppen ezért van az, hogy ebben az időben tényleg annyi templom tudott épülni, hát körülnézünk itt az egyházközségeinkben, azt kell mondani, hogy az 1700-as évek voltak a legnagyobb templomépítési időszak, török után, illetve hát a reformáció után az elvett templomok helyett, és mégis az egyház túlélte, sőt, mondhatjuk azt, hogy virágzásnak indult. Úgyhogy kedves testvérek, bármilyen érzületek is vannak most bennünk, hogy fogyunk, vagy hogy mi lesz a jövővel, bízzunk a Jóistenben, bízzunk az emberek jó akaratában, és az egyház az szépen általunk és bennünk élni fog tovább.
Buda Péter egyháztörténészt, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnökét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, már megint Mazsola című meséjének negyedik részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
A kerekkő. Manócska és Mazsola reggel fölkeltek és elbaktattak a nyúldombhoz, oda, ahol a nagy kövek hevertek a vízmosásban. Volt ott mindenféle formájú kő. Manócska hamarosan kiválasztott egy lapos kerekkövet. Ez éppen jó lesz, mutatta Mazsolának. Rátesszük egy fatönkre, és már is kész a kerti asztal. Azon fogunk majd reggelizni.
Mit?
Kérdezte Mazsola. Mit? Hát, amit szoktunk. Ez a válasz nem elégítette ki Mazsolát. Ezért csak úgy immel ámmal segített a követ hazafelé görgetni. Manócska majd megszakadt az erőlködésben, Mazsola meg épp csak, hogy rajta tartotta a csülkét a kövön. Másút járt az esze. Előbb azon, hogy mi mindent lehet tavaszi reggeleken egy kerti asztalnál ülve reggelizni, később meg máson. Meg is szólalt.
Egyérke mondta, hogy ő baletre jár.
Manócska nem felelt, mert éppen nagyot taszított a kövön, és kifogyott a lélegzete. Mazsola tovább fűzte a szót.
Balázd a bilegető nénihez jár, egérke.
Szegény Manócska még mindig csak szuszogott.
Balázda Bilegető néni azt is mondja, nekem is jó tenne, ha balettre járnék.
Folytatta Mazsola. Erre már megszólalt Manócska. Barázda Billegető néni helyében én is ezt mondanám, hogy minél több tanítványom legyen. Na gyere, taszigáljuk odébb. Miután a kő megint gördült egyet, Mazsola azt mondta.
Egérke már tud spiccelni.
Könnyű neki, mondta Manócska nagyot fújva. Ő olyan kis vékonyka, aprócska.
Ha baletteznék, én is lefogynék,
jegyezte meg Mazsola. Manucska elnevette magát. Miért akarsz lefogyni? Tudod, milyen szíved szomorító látvány egy gíres malac? Mazsola elszontyolodott. Eddig sem volt nagy kedve a követ taszigálni, de most már az a kevés is elmúlt.
Úgy elfáradtam,
nyűgösködött.
Pihenjünk!
Manucskát nem volt nehéz rábeszélni a pihenőre. Fáradtan nyúlt el a füvön. Mazsola is lepihent, de mikor megérezte, milyen puha, bársonyos a fű, egyszerűen bukfencezhetnék-e támadt. Már a harmadik bukfencet vetette, mikor Manócska megkérdezte tőle. Bukfencezni nem vagy fáradt? Mazsola úgy tett, mint aki nem hallja, és sietve odébb gurult. Egyszer csak beütötte a fejét valami keménybe. Felült, és csodálkozva látta, hogy vele szemben ott ül Menyus, a medve bocs, és ugyanúgy tapogatja a fejét, mint ő.
Beütöttem a fejemet bukfencezés közben,
morogta.
Én is, mondta Mazsola. Nézd, mekkora búb van rajta.
Menyus fején is volt egy búb.
Kell itt valahol lenni egy kőnek,
vélte Menyus. Keresni kezdték a követ, azután Mazsolának eszébe jutott, hogy ők is egy követ görgetnek hazafelé.
Egy rettenetesen nagy követ,
magyarázta Menyusnak.
Olyan nehéz, de olyan nehéz, hogy...
A papám félkézzel fölemel egy akkora követ, mint a tökház,
mondta Menyus. Mazsolának torkán akadt a szó. Csak bámult Menyusra, és mikor végre szóhoz jutott, azt mondta.
Manócska kétszer akkora követ bír fölemelni.
És milyen messzire bírja eldobni?
Érdeklődött Menyus. Mazsola pislogott. Azután megkérdezte, hogy Menyus papája milyen messzire bírja elhajítani azt a rettenetesen nagy követ.
Hát, mondjuk addig a bokorig,
mutatta Menyus az útszéli vadrózsát. Mazsola felugrott, és diadallal kivágta.
Manócskánál sokkal, de sokkal messzebbre dobja, tudod? Sokkal messzebbre.
Hát akkor miért nem hajítja haza azt a követ?
Kérdezte Menyus.
Miért taszigálódtok vele?
Mazsola ijedten nézett Menyusra. Aztán hanyat homlok Manócskához rohant.
Manócska! Ugye, ha akarnád hazáig bírnád hajítani ezt a kerek követ?
Manócska feltápászkodott, és csodálkozva kérdezte. Ezt?
Ezt!
Ha hazáig bírnám hajítani, sóhajtott Manócska, akkor nem vesződnék itt vele, és főleg nem kérnélek téged, hogy játékhelyet segíts a követ gurítani. Azzal Manócska megint nekiveselkedett a nagykőnek. Mazsola egy darabig csüggetten nézte, aztán elpityeredett.
A Menyus papája félkézzel!
A Menyus papája egy nagy, erős medve, állapította meg Manócska. Mazsola odasimult hozzá.
És te, Manócska?
Kérdezte szipogva.
Te nem vagy erős?
Nem, Mazsola, nem vagyok erős, mondta Manócska, és a gurítás is nagyon, de nagyon nehezemre esik.
Várj, Manócska, segítek!
Kiáltott Mazsola, és hirtelen úgy nekirugaszkodott a kőnek, hogy majdnem feldöntötte Manócskát. A kő gurulni kezdett, Mazsola minden erejét beleadva, szuszogva és fújtatva lögdöste a nagykövet. Akkor ért oda Menyus.
Vigyázz innen,
tolta félre Mazsolát.
Majd én.
És Menyus hazáig gurította a követ, akárcsak egy karika sajtot.
Milyen erős ez a Menyus?
Áradozott Mazsola Manócskának.
Én is ilyen erős akarok lenni.
És mikor megtudta, hogy Menyú súlydobással meg súlyemeléssel szokta edzeni magát, ő is nyomban lemondott a balettiskoláról, és egy fatuskót kezdett emelgetni.
Ide néz, Manocska, milyen erős vagyok! Büszkélkedett. Ide néz!
Manocska odanézett, és megállapította, hogy Mazsola csak ugyan nagyon erős. Később Menyús sétálni hívta Mazsolát. A kismalac útközben is folyton csak azt nézte, mit emelhetne föl, mit túrhatna odébb, mivel acélozhatná izmait. A patakparton sikerült egy nagy követ odébb görgetnie.
Erősebb vagyok, mint Manocska,
újjongott.
Elhiszed, Menyús, hogy erősebb vagyok?
Menyús elhitte, de nem figyelt Mazsolára, mert észrevett egy faodút, amelyből vadméhek rajzottak kifelé.
Mazsola, szereted a mézet?
Kérdezte felcsillanó szemmel.
Szeretem,
mondta Mazsola.
Abban a faodúban méz van,
mutatta neki Menyús. Mazsolát ez a roppantul érdekelte. Oda ment a fához, és mindenáron bele akart kukucskálni az odúba. Egyszer csak orron csípte egy vadméh. Visította Mazsola, és úgy szaladt haza, mint a puskából lőtték volna ki. Menyús is követte, mert a vadméhek ingerült zúgása nagyon nyugtalanította.
Manocska! Manocska!
Sivalkodott Mazsola.
Megcsipett egy dorás!
Nem dorás volt az, Mazsola, hanem vadméh,
igazította ki Menyús Mazsola tévedését. Mazsolának azonban tökéletesen mindegy volt, mi szúrta meg. Sét, jajgatott, olyan lármát csapott, hogy egy vadméh, amelyik a tökházi követte őket, tévedésből Manócskát szúrta meg Menyús helyett. Ennye fékomatta, mondta Manócska, és vizet öntött a mosdótálba, hogy beborogassa Mazsola dagadt orrát.
Megszúrt egy darás!
Bömbölt Mazsola.
Megszúrta az orromat, fáj!
Hallgass már! Lökte oldalba Menyús csöndes brummogással. Látod, Manócskát is megszúrta egy vadmé, mégsem sír.
Elképedésében Mazsola abba hagyta a sírást.
Mit mondtál?
Fordult Menyushoz.
Manocskát is megszúrta egy?
Meg bizony,
mondta Menyus.
Láttam.
De hát, az nagyon fáj.
Tudom,
bólogatott Menyus.
Engem is megcsipett már mindenféle darázs. Poszmé, mit tudom én, micsoda.
De hogy lehet az, hogy Manocska mégsem sír?
Kérdezte Mazsola értetlenül. Menyús Manócskára nézett, aztán odahajolt Mazsolához, és a fülébe súgta.
Az úgy lehet, hogy hiába tudsz te nagy tuskókat fölemelgetni, azért Manócska mégiscsak erősebb nálad.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, már megint Mazsola című meséjének negyedik részével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Für Anikó olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket, sőt azon belül is az áldozással kapcsolatos gondolatainkat. Már a fölajánlásnál elmélkedtünk arról, hogy a nyugati egyház kovásztalan kenyeret használ, megjegyezve azt, hogy az első századokban, mivel a keresztény hívek vitték magukkal a szent áldozáshoz a kenyeret és a bort, ezért a keleti egyház egyértelműen a kovászos kenyeret használta, használja a mai napig is átváltoztatáshoz, illetve az áldozáshoz. A nyugati egyház azonban fokozatosan visszatér a kovásztalan kenyérhez, először egyben sütve, majd pedig külön-külön kis ostyákkal, kis kenyér darabokkal végzi a szentmisét, és ebben részesíti a kedves híveket. Tarjányi professzor úr megjegyzi a könyvében a II. Vatikáni zsinat dokumentumai alapján, hogy a kovásztalan kenyér tradíciójának megőrzése mellett törekednünk kell arra, hogy a jelszerűség itt is érvényesüljön. Mi ez a jelszerűség? Szent Pál nyomatékosan hangsúlyozza az 1. Korintusi levél 10. fejezetében, hogy a hívek Krisztussal és egymással való közösségének az az alapja, hogy mi sokan egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Egy kenyérből. Éppen ezért hangsúlyozza a professzor úr a zsinat alapján, hogy olyan kenyérből készült ostyára volna szükség, ami megtörhető, szétosztható, ami étel jellegű. Ezért készítenek immár sok helyen vastagabb, megfogható, megrágható, azaz étel jellegű, tehát jelszerűbb kenyeret. És ugyanehhez a szemponthoz tartozik, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az általános rendelkezések azt is javalják, hogy az a legjobb, ha az adott szentmisén átváltoztatott kenyérrel történik a szentáldozás, mert ez fejezi ki legteljesebben azt, hogy az ember áldozata összefoglalódik a felajánlott kenyérben, ugyanazt kapja vissza az ember, csak immár átistenítve az örök életre vezető táplálékként. Egy-két megjegyzés a rádió hallgatókhoz. A műsort fölolvasó, elmondó papnak. Valóban jó lenne, ha és sok helyen láttam már papi életemben, hogy egy nagy ostyát, és nem a szentmisében szokásos nagy fehér ostyára gondolok, hanem annál sokkal nagyobbra, használnak némely helyen a szentmiséhez. Nem is teljesen fehér a sütés miatt, ezt töri meg a pap, és ezt osztja ki a szentáldozásban, az átváltoztatás után, mint Krisztus testét, étel jellegű. Erre is megjegyzem azt, hogy papi életemben volt már olyan, hogy valaki megfeddett azért, mert a mikrofonban hangzott az, hogy tört az ostya, amikor áldozáskor magamhoz vettem. Úgy gondolom, hogy értem a szentséggel kapcsolatos tiszteletet, mégis ragaszkodunk a szentpáli tanításhoz és a II. Vatikáni zsinatnak a már idézett passzusához, hogy étel eledel jellegű Krisztus teste, amelyet magunkhoz veszünk. Még talán erről a gondolatról egy kicsit később is szó lesz. A következő gondolat a professzor úrnál a szentségi böjtnek a gondolata. Így ír. Attól fogva, hogy az eukarisztikus összejövetel önállósodott a magánházakban tartott szeretetlakomáktól, természetesnek tartották, hogy a testi és lelki felkészülést, kifejezésre juttató bőjt előzze meg, a szentáldozást. Azt is tudnunk kell azonban, hogy a középkortól a misézés reggelre, ritkán délelőtre tevődött át, vagyis nem este, nem úgymond ebédidőben, ahogyan a kezdeti időben a keresztények ezt tették. Így folytatja a professzor úr, így tudjuk megérteni, miért rendelkeztek úgy, hogy aki áldozni akar, annak az illető nap legelső étkezését jelentse a krisztusi kenyér magához vétele. A trienti zsinat elrendeli 1566-ban, hogy tilos a délutáni és az esti szentmise, ez alól csak a karácsony éjféli mise, valamint később a Szent Három Nap, nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat eukarisztikus szertartásai a kivételek. Tehát aki szentáldozáshoz akart járulni, annak évszázadokon keresztül, éjféltől számítva bőtölnie kellett. Megjegyzem, ennek az lett a hatása, hogy egyre kevesebben járultak szent áldozáshoz. És hát természetesen az esti szentmisének az elhagyása is problémás lett sok-sok helyen. Persze ezekben a századokban nem volt még olyan a pap hiány, mint a 20. században. A 20. században a lelkipásztorok több egyházközséget is látnak el. Éppen ezért lehetetlen, hogy csak a reggeli vagy a délelőtti órákban történjék szentmise bemutatás. Később megjegyzi a professzor úr, a szentségi bőjtöt az áldozás előtti 3 órára terjesztették, vagy inkább csökkentették. A zsinat után az új egyházi jog csupán 60 percet, 1 órát jelöl ki szentségi bőjtnek, megjegyezve, hogy a betegeknek még ennyi sem, csupán 15 óra. Azt írja a professzor úr, hogy ne csodálkozzunk ezeken az előírásokon, ne furcsáljuk ezeket. A világegyház hatalmas szervezetének szüksége van eligazító szabályokra. Ezek a törvények azt akarták előmozdítani, hogy a hívekben tudatosuljon, ha vallásos életünk csúcspontját jelenti a kultikus étkezés, melyben Krisztussal személyileg egyesülhetünk, akkor jogos, hogy fölkészítsük rá testünket, zárójelben megjegyzi a professzor úr, gyomrunkat, és lelkünket egyaránt. Csak így fogja a krisztusi bőséges életet növelni bennünk a jelképes lakoma, mely a világtörténelem legnagyobb eseményét, Krisztus kereszthalálát és föltámadását adja nekünk. Megjegyzendő, hogy a szentségi bőjt az első szentmisére érvényes, a másodikra már nem. Az atyák is, akik több szentmisét mutatnak be, az első szentmise előtt kell megtartania a szentségi bőtöt, a második szentmisé előtt már magához vehet táplálékot is. Azt is megjegyzem, és ez fontos és lényeges megjegyzés, hogy a bőjt nem lehet az ember ellen. Nagyon sok testvérem, mondjuk magammal együtt, cukros beteg, ahol az étkezés kötelező, hogy az embernek ne menjen le a cukra, ne legyen rosszul. Éppen ezért az emberséges bőjt az, és azt hiszem, a zsinat utáni 1 órás szentségi bőjt már az, Tehát az emberséges bőt az, amely ugyan föl is készíti testileg, lelkileg az áldozót Krisztus érkezésére, és mégsem olyan föltétel, amellyel elriadhatna a szent áldozástól. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!